Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Alkalmunkat egy énekvers éneklésével kezdjük. A 161. dicséret első versét énekeljük el. Ezt kívülről is bizonyára tudjuk jól. Siess keresztjén lelki jót hallani.
Siess keresztjén lelki jót hallani.
Igével, illetve néhány igeverssel szeretném köszönteni a megjelenteket. A Zsoltárok könyve 66. fejezetének 8. versétől a 14. verséig terjedő ige szakaszt hallgassuk meg. Így hangzik, tehát a 66. Zsoltár 8. versétől Isten igéje. Áldjátok népek, ami Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát. Aki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak, mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt, hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat, embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Elmegyek házadba égő áldozatokkal, megadom néked fogadásaimat, amelyeket ajakim ígértek, és szájam mondott nyomorúságomban. Októberben 3 emléknapunk van. Mi reformátusoknak rögtön eszünkbe jut erről a hónapról az utolsó nap, 31-e a reformáció. Van még 2 másik nap is, amelyet azonban az elmúlt időszakokban, vagy fű alatt titokban ünnepelt a magyar nép, aztán már hivatalosan és legálisan is. Az egyik ilyen éppen tegnap volt, és emlékezzünk meg most róla, ha már a tegnap esti Isten tiszteleten elfelejtkeztem róla, pedig mikor még készültem, még a himnuszt is el akartam énekeltetni a tegnap esti alkalmon, de aztán mégis a szív ünnepelt, és a szív emlékezett, és a szív kesergett. Október 6-a volt az aradi vértanúk emléknapja, és jó, hogyha ezt iskolákban gyermekeinknek, fiataloknak is megünnepeltetik, megemlékeznek, és mégis nem engedik feledésbe merülni azt, ami ott 1849-ben történt. És a másik ilyen napunk, amelyről most szó lesz, október 23-a, a forradalom napja, amelyet hát én korom miatt nem éltem át, bár néha beszélek róla a gyermekeimnek, de hát akkor mosolyognak. De hát vannak itt, úgy látom, akik átélték, és legfőképpen mai előadónk, Regéci Nagy Laci bácsi, akit nagy szeretettel köszöntünk közöttünk, és vannak itt, akik átélték az utána levő éveket. Mi már csak a végéből kaptunk el valamit, nem sokat, lehet, hogy egy kicsit szégyenkezve is mondom, jobb lett volna többet talán, de nem tudjuk, hogy mi megvallottuk volna-e hitünket, vagy beadtuk volna-e derekunkat. Testvérek, ez az ige jutott eszembe, amikor ebben a hónapban ezek az ünnepeink vannak, azért, mert a Zsoltár író nem tud más, csak Isten magasztalni és Isten dicsőíteni. És mi is csak ezt tudjuk tenni emlékeinkkel, fájdalmainkkal, múltunkkal kapcsolatban, a történelemmel kapcsolatban. Azért dicsőítjük Isten, mert a Zsoltár író is nagyon világosan látja, hogy az, ami a népükkel történt, az nem volt véletlen. Az nem Isten tudta nélkül történt, mert a Zsoltár író is megvallja, hogy hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat. Tehát életünk, ahogy egy lelki énekben írja Vándor Gyula bácsi, nem sorsszeszélynek kezében van, terved valósul rajta, Uram. Ami történt, az minden bizonnyal azért is történt, hogy vonjuk le a következtetést, a konzekvenciákat, nézzünk magunkba, hogy vajon Istent mennyire dicsértük, mennyire tőle vártunk mindent, mennyire az ő kezében láttuk a dolgokat, vagy az emberek igyekeztek a maguk kezébe venni a sorsukat, az életüket, a körülményeiket. Magunk akarunk azon javítani, vagy pedig elismerjük, hogy igen, Uram, te cselekedtél, tiéd a dicsőség, milyen pedig a mi orcánk pirulása. Adja az Úr, hogy így hallgassuk az előadást. Isten mindent szemmel tart, minden az ő akaratából történik, és bárcsak úgy lennénk, ahogy a zsoltáríró a 15. versben azt mondja, hogy elmegyek házadba égő áldozatokkal, megadom néked fogadásaimat. Bárcsak idáig jutnánk, hogy mindazzal, ami a hátunk mögött van, azzal nem csak emlékezünk, nem csak kesergünk, nem elég a nemzeti lobogót félreállbocra ereszteni október 6-án, bár ez is olyan megdöbbentő és megrázó, de bárcsak ez a mi magyar népünk megtérne az Úrhoz. És azt mondaná ez a mi magyar népünk, amely olyan lanyha a hit tekintetében, bár azt mondaná, hogy elmegyek az Úrházába, bárcsak ez a mi magyar népünk megtöltené őseink által épített gyönyörű templomait, és azt mondaná, hogy hódolok az igaz Istennek, aki Jézus Krisztusban az ő fiát sem kímélte, hanem odaadta, és azt ígéri, hogy vele együtt mindent nekünk akar adni. Isten végzi a munkáját, és végezze a mi szívünkben. Hallgassuk így az előadást, amelyet előre is nagyon köszönünk Laci bácsinak. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, engedd, hogy téged magasztaljon szívünk és szánk, és téged dicsőítsünk ebben a hónapban különösen, azért, mert te cselekszel, te olyan Isten vagy, aki megbünteted a bűnt, de elengeded néped maradékának vétkét, aki meg is bocsájtasz nekünk, engedd, hogy szívünkbe ezért bűnbánat fakadjon, engedd, hogy magunkra ismerjünk, és engedd, hogy téged tudjunk dicsőíteni hálaáldozatunkkal, hogy oda szenteljük magunkat. Köszönjük, hogy a mi magyar népünket is olyan sok bajban, küzdelemben hordoztad, megtartottad, megőrizted, adtál csodálatos ébredéseket, reformációt, amikor a bálványozásnak sötét fertőjéből az élő Istenhez térhettek, aki Jézus Krisztusban atyánká lett. És köszönjük neked, Urunk, hogy minden oda sarkal bennünket, és oda ösztökél bennünket, hogy előtted boruljunk le, és néked hódoljunk. Kérünk téged, hogy hadd lássunk téged úgy, mint a történelem urát, akinek a kezében van a történelem, és aki a népeknek is ura vagy, és a királyok szívét is ides tova hajtod. Engedd, hogy szívünkből a háladal fakadjon fel, és engedd, hogy a szabadságban meg tudjunk állni, és nem elbukni, és bocsáss meg, Urunk, hogy még mindig ott vannak a rabbilincsek sokaknak a szívén. Bocsáss meg, Urunk, hogy beleszerettünk rabtartóinkba és bilincseinkbe. Bocsáss meg, Urunk, hogy nem téged imádunk egyedül, kérünk, hogy szent lelked által világosítsd meg elménket és szívünket. Vonj magadhoz folyton közelebb. Amen. Köszönjük szépen. Tessék, Laci bácsi.
Kedves testvéreim, 70 éve vagyok pasaréti gyülekezeti tag. azóta kicserélődtünk. Én is segítettem ebben, mert hol börtönben voltam, hol a pazsarétieket telepítették ki, mert túl szépek voltak a lakások, és a kommunisták vágytak rájuk. De azért, ha körülnézek, az én korosztályom van egy döntő többségben. Részemről 92 vagyok. Az Úristen nagy meglepetésemre elkezdett engem olyan tanfolyamokra járatni, amelyek nehéz iskolát jelentettek. A nehéz iskola a jó iskola. Már csak azért is igyekszem nem elfelejteni, amit ott tanultam, nehogy még egyszer végig kell járnom ugyanazt, megbukni nem gyönyörűség. Hadd kezdem egy Márai Sándor idézettel. Saját maga mentségére azt írta, hogy ő nem politikus, se nem történész, kortárs. Ehhez hadd szabadjon illő szerénységgel hozzátenni, hogy én meg még ráadásul szemtanú vagyok és túlélő is. Az elmúlt 60 esztendő, amit hát most országszerte ünneplünk, volt alkalmam sok helyen szólni, és még lesz is, ha az Úr éltet. Az egész nemzetnek nehéz iskola volt. Én a magam részéről a tanult anyagot azért igyekszem elmondani, ahányszor csak tudom, hogy hát ha másoknak megtakarítom az izzadságot, fájdalmat, szégyent, vért, bár azt tettem észre, azt tanultam egyszer valakitől, nemrég, hogy Isten nem csak egy kicsivel nagyobb nálunk. Tehát már egyáltalán nem próbálom aszerint felmérni a velem történteket, hogy vajon az Úristen tette ezt, vagy ez már kívül esik a hatáskörén, semmi sem esik kívül. Csodálatos, hogy 10 millió magyarnak közös sorsot rendel, és abban mindenki megtalálhatja azt, ami külön neki szól. Jó Sándort, akkor ő volt a gyülekezet lelkésze, nem mindenki ismeri, legfeljebb hírből. Előttem vitték el egy kicsit ugyanoda, ahová én kerültem később, és mikor kiszabadult néhány hét múlva, egyrészt azt panaszolta, hogy ezek olyan hülyeségeket kérdeztek. Persze, másik világ, AVH. Aztán azt mondta, hogy magánzárkán nagyszerűen lehet imádkozni. Mind a kettőbe belekóstoltam én is rövidesen. Egy angol regényben olvastam, "The past is a foreign country, they do things differently there." A múlt idegen ország, ahol az emberek másképp élnek. Hajlamosak vagyunk, én magam is, a jelenből visszanézni, mert hiszen minden történet visszafelé olvasódik. A történelem maga megkívánja, hogy annak tudatában olvassam, ami már kialakult bennem, ami én vagyok. Lehetetlen azt játszanom, hogy visszamegyek 60 évre, és csak azon a szinten vagyok informált, ami akkor, ahogy akkor voltam. Nem. Azóta sok mindent tanultam, és ha visszagondolok a forradalom és szabadságharcra, akkor mindazzal együtt tudom az emlékeimet felidézni, amit azóta leülepettek bennem. Azóta az Úristen formált ezek által is, hogyne. Egymás sarkára hág két nevezetes évforduló. Jövőre lesz a reformáció 500. évfordulója. Ma van a kommunista reform, ha szabad így mondanom, reform próbálkozás 60. évfordulója. Nem rajtunk keresztényeken kívül történtek a dolgok akkor. Az ávós tisztek nagy gúnnyal mondták nekem, maga református, hát az maga egyházán belül külön ellenforradalom volt a megújulási mozgalom. Jó Sándor ráadásul az egyik alapító tagja volt. Szükség is volt rá, mert a békepapok, szabadjon azt mondanom, hogy büdössé tették a magyar reformátusságot. Romlottá. Az volt a feladatuk, hogy belülről bomlasszák. Irtózatos csapást kaptak a forradalom és szabadságharcban. Ez Berecki püspök úr sorsából tudom. Ő volt a béke püspök. Más is lett később. És akkor ők ugyan talán szembenéztek mindazzal, ami tudatosan Jézus Krisztus teste az egyház ellen tettek. De utánuk támadtak újak, rosszabbak, és máig sem sejtünk semmit abból, hogy mi ment végbe bennük. Magamat mégsem lehet rájuk kivetíteni. Azt vettem észre a rabtársaimon. Az ország minden sarkából gyűltünk oda össze. Többnyire 10 év fölötti börtönbüntetéssel. Hogy a református egyháznak nincs hitele. Az ige hirdetése szinte fölösleges, mert a békepap egész héten a párt szócsöve volt a Népfrontban, aztán vasárnap odaállhatott a szószékre, és mondhatott, amit akart. Addigra elkopott. Hiteltelenné vált, nem kívánatossá. Szeretnék visszamenni egy kicsit 56 gyökereig. Vissza kéne mennem 45-ig is, de akkor holnap reggel mennénk haza. Nem illik. Megígérem, hogy sok mindent kihagyok. Rákérdezni lehet majd szabadon a végén. De a református egyház konferencia telepén, 43 ráború közepén, 43 nyarán a magyar értelmiség, a nem kormánypárti értelmiség konferenciát rendezett, ahol például Németh László fölállt, és profétai szavakkal ecsetelte mindazt, ami vár a nemzetére. Ma már tudhatjuk, hogy ugyanebben az időben Rákosi Sztálin parancsára járni kezdte a hadifogolytáborokat, hogy szervezze a Kossuth légiót, úgy szervezze, hogy ne legyen. Stomm Marcell altábornagy volt, a rangidős tiszt, lefűrészelt lábakkal ült szegény öreg úr, lefagyott mind a két lába, és ő volt a rangidős tiszt, tehát nála kellett elkezdeni. Nézze, mondta neki Rákosi, én nem ígérhetek maguknak egyebet, mint Mohácssal súlyosbított Trianont. Döbbenetes fogalmazás, ehhez lángésznek kell lenni, sátáni lángésznek. Egyébként az előbb Jó Sándorról beszélgettünk, 50-ben egy biblia órán itt azt mondta, hogy sátáni rendszerhez. Azóta tudom jobban, biztosabban, és érdekes, hogy akkor nem jelentette senki. A múlt idegen ország, ahol az emberek másképp viselkednek. Most a lángész tovább lángolt, és ebből a történelmünk két legnagyobb kataklizmáját magába foglaló, megsemmisítő vereségből csinálta hazánk felszabadulását. Milliók élnek ebben a hazában, akik azt hiszik, hogy 50-45-ben csak ugyan felszabadított minket a vörös hadsereg. Az angol nagykövettel volt szerencsém beszélni, ő kéretett magához, mert a ritkaság értéke miatt meg akart nézni, csak ugyan él még valaki. Én akkor az angol követségen voltam gépkocsi vezető, mint kirúgott fiatal honvédtiszt, és volt mit mondanunk egymásnak. És én azt hittem, hogy újdonságot mondok neki azzal, hogy a szovjet hatalomnak nem volt ideológiája. Mikor egyébről se tanultak a középiskolától az egyetemig, mint a marxizmus-leninizmusról. Ez fügefa levél volt. Az igazi hátsó szándék elfedésére. Bocsánat, hogy én tudom, hogy sok hívő fül viszketettől, de a ma politikája a jövő történelme. És számunkra a ma tanulható történelem valamikor politikaként játszódott le. Atyáink, már lassan én is oda tartozom, atyáink korában mindez húsba vágó valóság volt. Nekünk ezt a vágást már nem kell érzékelni, de úgy kellene hallgatni, mint ami akár tudtunkon kívül is ma is formál minket, a meglévő magyar közösséget. A self-made manre nincs magyar megfelelő, maga csinálta ember. A saját erejéből lett, aki lett. Ez amerikai fogalom. És a történet szerint egy kisfiú azt kérdezi a vendég bácsitól, hogy te self-made man vagy, te csak ugyan magad csináltad magad? Igen, kisfiam, az vagyok. És mondd, miért csináltad magad ilyen csúnyára? Magunkról jut eszembe, nem vagyok nagyon büszke arra, ami lettünk, de azért valójában mi inkább hagytuk, hogy alakítsanak minket, nem mi alakultattuk magunkat ilyenre. Bibó István neve, nem tudom kinek hangzik ismerősen, hát ő volt a hármakban, mi voltunk a hármak bandája, Bibó, Gönc és Jó Magam, és hát ez a Bibó perként híresedett el, és neki volt ez sarkalatos tétele, hogy a hazugság rossz alapja a politikának, olyan, mint a futóhomok. El lehet rajta kezdeni, építkezni, de előbb vagy utóbb magától biztosan összeomlik. Nem tart. Nagy fájdalmamra a békepapok ebbe a nem is bizonytalan végű vállalkozásba vezették bele erőszakkal az egyházamat. Én jól emlékszem arra, amikor egy barátommal megbeszéltünk valamilyen közös akciót, hogy egyszerre állunk föl itt a templomba, és követelünk név szerinti szavazást a lelkészválasztásnál. És mikor mentünk kifelé, nagyon ismerős arctípus megfogott engem, bemutatkozott, mint a Békefront küldöttje, és hát beszélgessünk itt arról, hogy hogyan kell református gyülekezetben ma lelkészt választani. Állandó felügyelet alatt voltunk, Jó Sándor tudta, hogy legalább egy ember itt ül, jegyzetel és összefoglaló jelentést ír arról, amit prédikált. Az íje igazolódott, amikor egy barátomnak azt mondták az állami egyházügyi hivatalban, hogy mi állandóan elemezzük az elhangzott prédikációkat, és képtelenek vagyunk megérteni, hogy az egyik miért tetszik a gyülekezetnek, a másik miért nem tetszik. Az ige erről elmondja, hogy az emberi elme kevés az Isten szavának a megértéséhez, a Szentlélek segítsége szükséges. Ha szabadon reztem magam, nem hallok meg, bocsánat, jegyzeteket kell néznem. Egy kommunista zárkatársam, fiatal egyetemen tanító, Nagy Imrés kommunista volt, szembenézett önmagával, önmagukkal, és egyszer csak megszólalt, az Árkán nagyon meghitten lehetett beszélgetni. Mind a ketten vártuk a magunk ítéletét, és aztán ez még ráadásul komolyá tett minden szót. Tudod, mi kommunisták azzal romboltunk, amivel építettünk, pillanat, nagyon csalafinta. Azzal építettünk, amivel romboltunk, és azzal romboltunk, amivel építettünk. Nem értettem, meglepett. Hát akkor kiderült, hogy ahhoz, hogy a kommunizmus csodaszép palotája fölépüljön, ahhoz a meglévő telken mindent el kellett takarítani. Az építkezés azzal kezdődik, romeltakarítással. És ezért ők még 57 nyarán is, amikor hát elkezdtem a magam börtönkarrierjét, azzal a büszkeséggel emlékeztek vissza 45-re, hogy elkezdték a takarítást. Volt mit. Amikor ide a szovjet hadsereg bejött, kiderült, hogy semmi se tetszik. Sztálin elvtársnak ebből, amit itt látnak, nem lehet gyarmatot teremteni. Itt előbb el kell pucolni mindent. Majd aztán jön az építkezés, de az előzmények, az előkészítés is dicső bunka. Márai Sándor itt Leányfalon élte meg a felszabadulást. Azt mondta, hogy a magyarok sohasem voltak annyira európaiak, mint amikor összetalálkoztak az első szovjet katonával. Én jól emlékszem, hogy sose voltunk elégedettek a magunk európaiságával, de amikor a felszabadítást átéltük, kiderült, hogy ők más világ, és mi is az vagyunk. Mégiscsak Európa vagyunk. Voltunk akkor már. Na hát, Sztálinnak természetesen nem Európára volt szüksége. Később tanultam, katonaként az ember nem nagyon felejti el, hogy kicsoda ő. Civil katona vagyok még mindig, és ezért különösen megragadt egy történet a fejembe. 46-ban, mivel nem volt magyar hadsereg jóformán, persze Kisgazda kapta a Honvédelmi Minisztériumot. És ezt az illetőt, tudtam a nevét, most nem jut eszembe, tével kezdődött. Egy szovjet vezérkari tiszt magához hívatta a városparancsnokságra. Egész falat betöltött Európa térkép előtt állt, és elmagyarázta, hogy ezek a nyomvat nyugatiak beleuntak a háborúba. És csak azon gondolkoznak, hogy mikor mehetnek már haza. Na most jött el az a pillanat, amikor a szovjet hadsereg egyetlen rohammal lerohanja egész Európát, ami eredetileg is célja volt Sztálinnak, a Pireneusokig, Spanyolországot ki lehet hagyni, mert a világ meghódítása Európa első lépésként való elfoglalása nélkül lehetetlen. Ezt nem jegyeztem meg eléggé. És amikor a szovjetek állandóan propagandával tömték az én fejemet, nem az angolkövetség, nem volt szeminárium, de nem lehetett elkerülni. Ha az ember érteni vágyott azt, ami történik a hazájával, a nemzetével, akkor egy kicsit előre kellett nézni, és azt az akkori érvényes ideológiával megtámasztva talán remélhette. Günter Grass neve, ismerős még? Nem olyan régen halt meg. Nagy tekintélye volt, nyugati elvtárs, író, balos. Igaz, hogy egy kicsit szociáldemokrata, de örömmel fogadták itt Kádárék a 70-es években. Körülnézett, s azt mondta, hogy elvtársak, ami itt van, az nem marxizmus-leninizmus, hanem leninizmus-sztálinizmus. Persze Marx-al szakítottak. Hát kiderült, hogy két dudás lenne egy csárdában. Lenin és Marx. Lenin svájci tartózkodása alatt alaposan kiismerte Marxot, rájött, hogy ő is a világot akarja meghódítani, csak lassabban, polgári módon. Tehát az lehetetlen, hogy Lenin is meghódítsa a maga erőszakos hitterjesztésével, mint egy török császár, és Marx is a maga polgári módja. Tehát Marxot le kell választani magukról. Maradt a leninizmus, sztálinizmus. Egy franciától azt tanultam, hogy az ő szemében a sztálinizmus nem más, mint az a leninizmus, amivel az utolsó cseppig kifacsarták a benne rejlő lehetőségeket. Hol nincs nagy különbség. Embertelen iszonyat. Sátáni rendszerre szabad ismét Jó Sándort idézni. Na most ezzel élünk együtt. Nekem folyton a magam állapota jut erről eszembe, mert az Úristen a Szentlélek által megtérésemkor újjáteremtett, de azóta is az óemberrel vagyok egy bőrbe. Az óemberem pedig a sátán szövetségese. De állandó küzdelmet jelent. Emlékszem, amikor innen Kálmán elmagyarázta nekünk, hogy ezek a mai modern, főleg angol száz hívő szekták, akik állandóan happy-k, boldogok, hihetetlenül felszínesek. Hát a hívő élet az nem lobiszkolás, harc önmagam ellen. Sokkal nehezebb ellenfél, mint valaki rajtam kívül. Valahol a példabeszédek célra is erre, hogy aki önmagát legyőzi, az az igazi hős. Nem tudom szó szerint idézni, pedig illenék. A békepapok olyan társadalmi rendbe igyekeztek bennünket besubickolni, ami kijelentette már beköszöntésként is, hogy az egyházat föl kell számolni, az népbutítás. Olyan társadalmat formálunk, amelynek nincs szüksége hitre. Ugye látom, hogy aki velem egykorú nagyjából emlékszik ezekre. Na most, ha valaki ezt belülről ismerve ezt a szándékot, belülről szolgálja a világi hatalomnak ezt a célját, mit gondoljak róla? Amit ma gondolok bizonyos hangokról, hagy szabadjon, átugrom a jelenbe. Itt vannak ezek a nyomorult, feketék, szürkék, menekülnek a saját otthoni poklukból, amit ők csináltak. Ide, ahol hát pokol éppen nincs, de gazdagság, ha nem is egészen nálunk, de itt Európában található. És akkor a teljesen hitetlen baloldali liberálisok elkezdenek okítani bennünket, hogy hát ugye hívő embernek kötelessége segíteni az elesetteket. Igaz. Ha nem ő mondaná, még igazabb lenne. De itt most nem csak elesettek jönnek 100 000 számra. Mi magyarok, eltérően a nyugattól, 150 évig tanulhattuk gyakorlatban a Mohamedán uralmat. És ma milliók élnek Magyarországon, akik erről semmit se tudnak. Egyszer Egerbe autózva fölvettem egy öreg paraszt bácsit. Beszélgettünk, és hát a minaret már metről látszott, és úgy megjegyeztem, hogy mi ez. Láttam az arcán, hogy életében először hall arról, hogy Eger török megszállta vár volt végül. A győztes várvédelem után fél évszázaddal bizony elesett. Másfajta emberek védték akkor. Hát, ennek a fajta magyarságnak bármilyen marhaság eladható. Nem biztos, hogy beveszi, de az biztos, hogy nem áll ellen. Azt hiszem, mindenki ismeri ezt a történetet, amikor a császár, a török császár Budára sátrat vert, és lekérette a királynét a kisded trónörökössel. És a királyné persze a magyar urak társaságában tette tiszteletét, a török császár kedvesen megcsiklandozta a jövendő magyar uralkodót, és időközben a török katonák egyesével, kettesével idegen látni felszállingóztak a budai várba. Aztán, amikor eleget lettek, kardot rántottak, és elfoglalták. A szegény elesettek. Elsősorban is szaporák. Mi nem vagyunk azok nagy fájdalmomra. És csak idő kérdése, hogyha itt mellettünk a saját kultúrájukat megtartva, mert mindenütt megtartják, elkezdenek csak ugyan szaporodni, akkor az unokáink arra fognak ébredni, hogy egyensúlyban vannak, aztán egy kevéssel később már kisebbségben. Márpedig a Mohamedán vallás nem csak hit magában, hanem törvénykezéstől a katonaságig minden, ez saját kultúra. Kegyetlenül bánnak azzal a társukkal, aki kilép ebből a sorból. Tehát itt többségbe kerülnek, Nem lesz már, akinek megköszönjék az önokáink, hogy jól elintéztétek a hazasorsát. Tulajdonképpen bevallatlanul ez a szándékuk. Többször ráismertem, mivel részt vettem, nem lehetett engem kihagyni. Nagy Imre híres könyvének az utolsó szabadon maradt kéziratának a nyugatra juttatásában a revizionista kommunisták szóba álltak velem, hiába voltam osztályidegen, hortifasiszta, ezért hálásak voltak. Nekik kellett volna a nyakukat a kötél alá dugni, én tettem helyeikbe. És, 90 fölött néha eltéved az ember a saját emlékei között, sűrű, nagyon sűrű emlékek. Majd eszembe jut. Lukács 12. Mindnyájan ismerjük. Ne attól féljetek, aki megöl, aztán többé nem árthat, hanem attól, aki miután megölt, a lelkedet a pokolra juttathatja. Na most ezek a istentelen államvallások, amiket itt nem tudok másnak fölfogni, mert hitre szükségük volt a kommunistáknak is, csak bálványhit volt, maguk csinálta a bálvány. És hát a muzulmánok. Ezek mind képesek arra, hogy aki a kezükbe kerül, azt vagy megölik, vagy elfogadják áttérőnek. Az egész Balkánnal ez történt. Görög katolikus volt a török megszállás előtt, azután hát tulajdonképpen ma Európa ott végződik, ahol a katolikus horvátok határa érintkezik a Balkán többi részével. Aki nem becsüli eleink halált megvető bátorságát, az nem érti, hogy mi miért nem vagyunk muzulmának. Mi is lehettünk volna, gondolom sokunknak ismerős, a Miért című, a legjobb magyar novella címet elnyert írás, arról, hogy a török császár lovagol a vezérkara keretével körülvéve a mohácsi csatatér felé. Irtózatos létszámú hadsereg, 300 ágyú, és ott beszélgetnek óvatosan, nehogy kiváltsák a császár haragját, és mondják, hogy a hírszerzésünk az derítette ki, hogy ezek a magyarok nem fognak hozzánk átpátolni, hiába kelet fiai ők is. Ezeket már a nyugat megfertőzte. És egy ideig a császár hallgatja őket, és azt mondja, hogy ha átállnak, szövetséget kötök velük, és együtt megyünk Bécsen át Európa szívéig. Ha ellenállnak, eltaposom őket, úgyhogy írmagjuk sem maradja. Fölérnek a kölkedi dombsar tetejére, és ott ragyog a nyári hőségben a 20 000 főnyi magyar hadsereg hadrendje. Járhatunk volna úgy, mint a balkániak, akkor olyanok lennénk ma, mint a balkániak. 150 év alatt sem lettünk törökké, írta egy magyar költő, jó kis bökvers szerűben, de kommunisták, igen. Aztán a kommunizmus eltűnt, a főkáderek voltak az elsők, akik menekültek innen át a régi ellenséghez. Európa megsemmisítése helyett, hadd szabadjon tengerész hasonlatot használnom, majdnem mindenki látta, gondolom, a Titanicot. Nekem gyerekkori emlékem, akkoriban a magyar kultúrának része volt a Titanic sorsa. Azt kell mondjam, hogy úgy jártunk, hogy a hajó tisztikara elsőnek ugrott be a néhány használható mentőcsónakba, és igyekezett minél távolabbra evezni a süllyedő hajótól, nehogy ennek az óriás testnek az örvénylő hatása lehúzza őket is a mélységbe. Hogy aztán mi történik az utasokkal, a gazdagok itt ülnek velünk a motyójukkal, a szegények meg rázzák a rácskaput a fedél közön. Mire kiszabadulnak, már így áll az egész. Na, valami ilyesmi történt velünk Kádár elvtárs áldott uralkodásának a utolsó évében. Amikor a barátaimtól tudtam meg, hát én nem érintkeztem ezzel a réteggel, hogy a főkáder gyerekeket 81-82-től elkezdték a legjobb nyugati egyetemekre járatni, hogy tanulják meg a szabadpiaci gazdálkodás pénzügyi vezetését. Mert erre lesz szükség. Senki sem tudja majd rajtuk kívül, amikor nálunk ez első számú feladat lesz, tehát a tudásukkal az élre kerülnek. Fénykorukba ezért a gondolatért akasztófa járt. Sose felejtem el, egy Nagy Imrés kommunista társunknak azt mondták a Gyorskocsi utcába Göncz Árpádról, hogy még hogy az rendes ember, hát az az ember eljutott a nyugati imperialistákig. És akik ezt mondták, egy kicsivel később eljutottak a nyugati imperialistákig. Na most itt rejlik az, hogy ők egyetlen, még akár általuk gyártott és hirdetett ideológiát sem vettek soha komolyan. Hiszen ez csak akadályoz minket. Ez legfeljebb, ha gumiból van, akkor fogadjuk el, gumitörvény, gumiszabály, gumi ideológia. De ha merev, akkor az legyen az ellenségé. Nekem az első leckét kihallgatás után a nyomozóm azzal kezdte, hogy tudja, a dolgozó nép a törvényeket önmaga uralmának megerősítésére rendeli. Ezeket mi hajtjuk végre magukon, tehát minket semmire se köteleznek. Lenin elvtárstól én tanultam később, hogy mit erkölcs, meg 10 parancsolat, minket ez nem érdekel. Számunkra egyetlen erkölcs van, ami a munkásosztálynak hasznos. Ma megkérdezhetjük, hogy Lenin hasznos volt a munkásosztálynak? Ez is olyan történelmi szemlélet, ami mától néz a múltba. Nem kell szégyelni. Ez a normális. Vezetni annyi, mint előre látni, mondja az angol. Jó, hagyjuk az angolt. Szóval vezetni annyi, mint előre látni. Tehát a lehetetlen. De azért akit vezetőnek megválasztunk, elvárjuk tőle, hogy többet lásson be a sarok mögé. A jó gépkocsi vezető egyik szemével előre néz, a másikkal két oldalra és hátra, a harmadikkal pedig a kanyar mögé próbál betekinteni. Hát persze, helyettünk néz, helyettünk vezet, minket vezet. A 70-es években, igen, én még már szabadon voltam, 63-ban a rács mögül kiszabadultam a kisbörtönből a nagybörtönbe, ami hát a kádári Magyarország volt, hiszen a legvidámabb barak is belül állt a tábor drótkerítésén. Én a legvidámabb baraknak a szőnyege alá kerültem, mint ugye 9 évet bent hagytam, állandóan fenyegetett annak lehetősége, hogy visszavisztek és letöltetik vele. Így szokott lenni, hogy belekezdek valamibe, és akkor elfelejtem, elengedem, kicsúszik a kezemből, bocsánatot kérek. De hát majd aki 92 lesz, gondoljon vissza erre az időre, hogy hogy megy. Igen. Kádár elvtárs azt mondta, hogy a pártunknak a programja a dolgozó nép életszínvonalának szüntelen emelése. Nem tudom, ki emlékszik erre. Ez nagyon sargalatos tétel volt. Körülbelül 5 évig ment a dolog saját pénzből, és akkor kiderült, hogy nincs miből folytatni. Elkezdtek kölcsönt fölvenni. Rettenetes dolog. Kölcsönből béreket emelni. Ez valakinek vissza kell fizetni a kölcsönt kamatostul. Azok mi vagyunk. Kínomban megszületett bennem egy tanmese. A gyerektől nem vehető rossz névem, ha szeretettel várja örömmel az édesapját, mennek a zsebéből minden nap előkerül egy tábla csokoládé. Egy nap meghal az apa, jön a hitelező, és kiderül, hogy a drága papa nem a saját keresetéből veszte a csokoládékat, hanem kölcsönből. És most a hitelező a gyereken akarja behajtani az összes pénzt kamatokkal együtt. Ez eddig hétköznapi történet. A baj akkor van, és van, amikor a gyerek ezek után sem tudja a kedves édesapját a reális, a valóságnak megfelelő fényben látni. Nem mindenki találkozott, gondolom, olyan magyar emberrel, aki azt mondta, hogy nekem akkor volt jó. Tehát kommunista pártag voltam. Irtózatos dolog, mert hát egy kommunista a óvó közösségi ember, a meghatározása neki eleve az, hogy mi a párt, nem lehet egyenként mérni, és ma az egész rendszer csődje után képes vissza, sóhajtó gondolni vissza arra, hogy neki akkor volt jó. Akkor, amikor a rendszert tűzzel, vassal megtartották a csőd felé vezető úton. Aki fölmert szólalni, hogy de elvtársak, ennek nem lesz jó vége, az megkapta magáét. Aki meg akart szökni, elfogták, börtönbe zárták. Muszáj volt végigmenni azon az úton, amit ők világgyőzelemnek neveztek, és valójában most már mindenki tudja, hogy mi volt, mi lett. Én nem csodálom, hogyha nagy tömegek számára a történetírás nem hiteles tantárgy. Itt olyan tohúvá-bohú van, ha szabad zsidó, ős zsidó kifejezést használnom. Bácskai Tamást ugye én mondtam, hogy tömtük a pénzt a lyukakba, hogy fenntarthassuk a teljes csődöt. Most ez a pénz nem a miénk volt, nem megkeresett pénz volt, hanem kölcsön. És kölcsönből sikerült meghosszabbítani a kommunizmus létét egy évtizeddel. Mindenki gondoljon magában jelzőt, amit erre az államvezetése alkalmasnak talál. Innen nem tudok olyat mondani, amit el is vállalnék, de magamban megvan a véleményem. Persze tudni kell hozzá, hogy Magyarország 45-től kezdve sosem volt önálló. Gyarmat voltunk. A rómaiak, ez a szó mindig valahogy megszökik az agytekervényeimből. A régi latin kifejezése gyarmatra, a meghódított gyarmatra. Köszönöm. Nem, még a kolónián túl is van ez. Igen. Köszönöm. Igen. Szóval a Rákóczi szabadságharc után tulajdonképpen Bécs provinciája lettünk. De akkoriban senki sem tudta azt, amit ma mindenki tudhat, hogy az az Ausztria provinciális közép-európai ország volt. Tehát egy provinciának lettünk a provinciája. És atyáink azt hitték, hogy a haza sorsa ennél mélyebbre már nem süllyedhet. Hát egészen 45-ig talán úgy is volt, amikor egy ázsiai provincia tett minket a provinciájává. Tehát itt sose lehet magyar ügyekről beszélni, hanem a magyarok által megválasztott, de nem nagyon szabadon megválasztott vezetőségnek a szolgálelkű szereplése az, ami bennünket ilyen nézett, amilyenek vagyunk. Bibónak az a tétele jut eszembe magunkról, hogy a demokrácia nem szegény embernek való. Hát akinek a látóhatára a holnapi beszerezhető élelmig tart, a családjának mit fog enni adni holnap után? Az annyira be van szűkülve, hogy közösségi feladatokról nem lehet vele beszélni, nem érdekli, és érthető, nem az ő hibája. De éppen ezért nagyon fontos, hogy kiterjedt nagy középosztálya legyen Magyarországnak is, mert a demokrácia különben nem működik. Falusi gyerek raptársaimtól tanultam, hogy ezek, ami 36-os lábunkra ráadtak egy 46-os csizmát 56-os lábszakkal. Akkor akármilyen rend van, nem illik ránk. Igyekszem rövidre fogni. A minap láttam egy 57-es híradót, ahol Kádár elvtárs májusban a parlamentben azt mondja, hogy az ellenforradalmat pedig a munkásosztály verte le, ez hétszentség. Egy hónappal később már én a vallatás alatt álló őrizetes voltam a Györkösi utcában, azt mondta az őrnagy, hogy na, a magyar munkásosztály most bebizonyította, hogy sose lesz megbízható szövetségese a Szovjetuniónak, ha pedig ellenség, teszünk róla, hogy szétzilált elvtelen kispolgári massza legyen. Na most akkor Kádár elvtársnak volt igaza, hogy ennek a Mukinak. Hát össze-vissza hazudottak egymással keresztbe. Ha a munkásosztály olyan erős volt, hogy leverhette a munkásosztályt, akkor Jézus Krisztus tanítása jut eszembe, hogy a ház, amelyik meghasonlik önmagával, nem állhat meg. Még a lejegyzett mondani valóim között, ez is akadna itt mondani, de illenék megkérdeznem, hogy ugye annyit mindent hagytam ki. Akkor a fehér foltok vannak a mondandómban, hogy ha valaki rá akar kérdezni, nagyon szívesen várom, de itt lenne az ideje. Elnézést kérek, hogyha nem tartottam magam nagyon pontosan az időrendhez, de ahogy itt szembenézek a testvérekkel, ezek jöttek föl. A többi az bent van itt a lelki gyomrom, a lelki emésztésem csatornáiban.
Tessék, hogyha valaki szeretne kérdezni.
Hangosan kérem, mert süket.
Engem az érdekelne, hogy a börtönben, amikor Göncz Árpáddal együtt voltak, akkor milyen dialógusok, beszélgetések zajlottak ott le? Mi volt az, úgy általában a véleménye Göncz Árpádnak?
Mindent, amit tudok, nem mondhatok el. De a forradalom alatt Göncz Árpád olyan merész, vállalkozó szellemű, sokoldalú, nagyszerű magyar ember volt, hogy máig is emlékszem rá. Aztán az SZDSZ kezébe került, és az lett, akinek elnök korában megismertük. Ezt én elkezdhetném részletezni, hogyan történt, ismerem az eseményeket, az okokat. Szakítottunk is. 10 évig volt elnök, ebből én 6 évig voltam a munkatársa, mert azt azért mégsem lehetett, hogy ugye ő volt a másodrendű vádlott, én a harmadrendű, elég közel álltunk egymáshoz, hogy ő az ország első közjogi méltósága legyen, én meg maradjak állástalan fordító, nem, hát felkért, bevett, és hadd szabadjon elárulnom, hogy 2 léptünk be 90. szeptemberében az államfői irodájába, valami 30 öreg kommunista közé. Ez a barátom valaha Horthy tiszt volt, aztán átvette őt a néphadsereg, sőt Farkas Mihály a honvédelmi minisztériuma vitte, mert tehetséges volt, és 56. októberében ő ott volt vezérkari beosztásban a hadműveleti osztályon. És ezt a vezérkari tisztet Horthy múlttal küldték ki a rádió védelmének a parancsnokságát átvenni. A rádiót akkor 2 AVH-s karat, ami század védte. Hát persze, hogy nem úszhatta meg, megkapta maga 10 évét, Göncz nagyon szerette, és őt kérte meg, hogy szervezze meg az államfő katonai irodáját, mert azt nem örököltük a kommunistáktól. Aznap főbelőtte magát ott az irodai asztalánál. Sose mondták meg, hogy miért. Szóval ilyen helyre kerültem. És Göncz körülbelül ugyanezek alatt a malomkövek alatt őrlődött. Olyasminkbe ment bele az SZDSZ parancsára, amiben se egyénileg, se magyar emberként soha nem ment volna. De muszáj volt neki. Valahol egy fiókot csak ki kellett volna húzni, hogy na-na, Tudta, hogy mi van a fiókban, nem kellett soha kihúzni. 10 évet így leszolgált.
De 56-ban még a Nagy Imre köreihez lehetett őt sorolni? Vagy a Nagy Imre féle hát reformkommunista reformkommunistaként?
Nem, egyáltalán nem volt kommunista. Kisgazda volt tulajdonképpen. A Nagy Imre köréhez tartozni még a párton belül is kiváltság volt. Csupa, elnézést, ténykérdés, csupa zsidó értelmiségi vette körül Nagy Imrét, akik messze dörzsöltebbek voltak minden kommunista kádernél. És az volt a meggyőződésük, hogyha ők átvehetik Nagy Imre társaságában a hatalmat, akkor majd megmutatják, hogy lehet ebből az országból működőképes egységet csinálni. De ahhoz ész kell, műveltség kell, és nekik van, nem másnak. Nagy Imre abban a könyvben, aminek az utolsó kéziratát én segítettem nyugatra, azt írja, hogy egyebek között. Nem csak a maga programját írja le, hogy magyar arculatú szocializmust hogy lehetne csinálni, hanem mindazt, amit miniszterelnökként tapasztalt, elképesztő dolgok. Például megnézte, hogy hogyan mehetett pénzügyi csődbe egy tervgazdaság. Hát a terv megvolt, a tervet teljesítették, és mégis csőd lett a vége. Hol csúszott el? Kiderült, hogy Rákosiék 4 békeesztendő alatt annyi kárt okoztak a maguk hülyeségeivel, túlzásaival, hogy az 2 esztendő nemzeti össztermékével mérhető össze. Valami rettenetes dolog. Ugyanis Rákosi tudta, Sztálin mellől jött Moszkvából, hogy a túlélés nem 100%-os, de legalább 50%-es esélyét a túlteljesítés, a túllelkesedés adja meg. És hát elvtársak, úgy vegyünk föl kölcsönt, mert úgyse lesz, akinek visszafizessük, addigra a világméretű győzelem a miénk lesz. Körülbelül ez volt a gondolkozás volt. Most ezek vittek minket, és aki erről a szekéről le akart szállni, az megkapta magáét. 200 000 magyar leszállt. Találkoztam velük aztán bőven Amerikában, és szinte kivétel nélkül olyan karriert futottak be, amilyenre itthon lehetőségük se lett volna. Szóval azt kell mondjam, hogy a nemzet színejava lépett le. Mi vagyunk a maradék.
Egy személyes kérdés, említetted, hogy hitre jutottál, hogy ez mikor volt még a börtönben előtte,
sokkal előtte.
Igen. Erről, hogyha jó szólnál.
Jósadó környezetében ez.
Igen.
Ugye a háború után kezdődött el a református egyházban a megújulás mozgalma. Hát a Szentlélek fújta, hogy akart, és sokan tértek meg. Mindehez hozzásegített minket, az Úr így rendelte el, hogy szembe kellett nézni önmagunkkal. A teljes, totális vereség lesújtotta a nemzetet. Aki magyar reformátusnak hitte magát, az nem mert tükörbe nézni, mert csupa vád nézett onnan vissza. Igazán úgy éltük az életünket, az egyházban is, egyénileg is, hogy az Úr ezért joggal, érthetően alkalmasnak tekint minket a szolgálatra, szó se lehetett róla. Na de hát, ahol a bűn megnövekedik, ott a kegyelem annál inkább bővölködik. Szóval itt álltam hátul, magam se tudva, hogy lélekben mennyire föl vagyok készítve az evangélium meghallására és befogadására. És hát akkor Jó Sándor, ha jól emlékszem, az Efezus 2:8-9-ről prédikált. Nem is akartam ellenállni, de hogy is. Itt volt a mentség. Örömmel elfogadtam, eltartott egy darabig, még azt éreztem, hogy ez rám is vonatkozik, de legalább nem képzelem magamról, hogy olyan okos voltam, hogy rögtön fölismerte. Olyan okos voltam, hogy rögtön szíven ütött, na az igaz. Már a Bibliámat vittem egyedül a börtönbe, és hol idatták, hol nem. Egy évig voltam műszaki rajzoló nagyszerű társaságban, csupa katolikus mérnök, írtó érdekes volt. És volt nekik egy katolikus új szövetségük, amit a pausztárban tartottak, bent a rajzlapok között. És mindenki kapott naponta 20 percet arra, hogy rajzot keresse. Azt a 20 percet csöndben bibliaolvasással tölthette. Ráadásul olyan társaság volt, hogy tizedet fizetett önként mindenki. Pénzünk nem volt, nem láthattunk. Az ember rendelhetett papíron 110 pengő forint erejéig cukrot, meg gyümölcsöt. És mikor ezt megkaptuk természetben, letettek egy pokrócot, és a tizedét mindenki beletette. És akkor ezt összehajtották, és a házi munkások a börtön titkos csatornáin eljuttatták azokhoz a nyomorult zárka lényekhez, akik sínylődtek szabályosan, éheztek állandóan. Annyi eledelt kaptak csak, hogy éhen ne haljanak, de jó se lakjanak. Ez volt a zárkás lét. Próbáltam én is, emlékszem, milyen.
Kádár rendszernek mondjuk ezt a rendszert, de valóban volt Magyarországon Kádár rendszer, vagy pedig egy szovjet típusú rendszer volt, ami a Kádár a helytartója volt csak, mert joga semmihez nem volt a Kádárnak, minden is szovjet jóváhagyással történt. Tehát a szovjet nagykövet, vagy Marjai József, aki a KGST-ből hozta a híreket is, a parancsokat, vagy pedig Fekete János a pénzügyeket, akik ezeket intézték. Tehát a Kádár egy helytartó volt, de teljesen szovjet önálló rendelkezésé nem volt.
Hát, na, itt a képmutatás, a kettős képmutatás esetével állunk szembe. Hát persze, hogy az a Kádár, aki... Köszönöm. Az a Kádár János, aki 6 évet ült le Rákosi börtönében ártatlanul, hát melyik kommunista ártatlan? Hogy is olvassuk a példabeszédekben, amelyik uralkodó a hazugságnak beszélje, hallgat, annak minden szolgái lotrok. Szóval itt nem lehetett valaki haszonélvezője, pártak, 1 milliós pártagság volt. Nem lehetett élvezője is, meg felelőtlenül is a kommunista. És Kádár azzal kezdte az uralkodását, hogy elvtársak, nálunk a sztálinizmus megbukott. Mi majd a leninizmussal fogjuk bebizonyítani azt, hogy a szocializmus igenis alkalmas a világ fölötti uralom átvételére, sőt egyedül jogosult. Na most hát a semmiről vitatkozunk tulajdonképpen. Szegény Nagy Imre Sznagovban internálva saját kérésére azt írta a jegyzetei közé, hogy háromszor próbáltam, nem, ő kettőt írt, kétszer próbáltam megmenteni a szocializmus becsületét, de mindkétszer meggátoltak benne. Csak ugyan kétszer fordult elő, hogy a pártot két bal kézzel csődbe vezették, és utána, hogy nagy elvtárs jöjjön csak, mentse meg a szocializmust. Nagy elvtárs nekifogott, természetesen nem azokkal a módszerekkel, amelyek a csődöt előidézték, és akkor ezt hányták a szemére, hogy a marxizmus-leninizmustól idegen módszereket akart bevezetni. Ezt kétszer végigjátszották vele, harmadszor belehalt. De nem lepődött meg, Moszkvából jött, kommunista volt. Oda kihívták mellett, meg kellett jelennem a Vladimir Perbe elmondani, hogy mi hogyan juttattuk nyugatra, amikor ő már hónapok óta Snagovban volt internálva. De azért van ilyen szabály, ha nincs elég vajat, kencét jól. Na most ezt csinálta az ügyész is, a Vida nevezetű vérbíró is. Nem volt elég vád, bizonyítható vád Nagy Imre ellen ahhoz, hogy a párt által kért, javasolt legsúlyosabb büntetést kiszabják. Tehát akkor úgy kellett csinálni, mintha lenne. Nagy Imre, jöjjön elő, mondja meg, hogy én mondtam Nagy Imre, hogy ezt ő írta, vádtárgyává tették, és soha nem kapott alkalmat arra, hogy ezt megvédje. Hát persze, hogy nem. Hát olyan állítások voltak benne, amit nem tudtak volna megcáfolni. Jaj, el kellett kerülni. De elmondta, bár hogy ordítottak rá, hogy 56 nyarán Kádár János eljött a lakásomra, visszahozta azt az ő példányát, elmondta, hogy köszöni, és mennyire egyetért vele az utolsó szóig. És ezek után egy hónappal később a mi tárgyalásunkon is vád volt, hogy kijuttattuk az országból ezt a kéziratot, amelyet Kádár János nagyon helyeselt annak idején. Azt mondta a vizsgálom, hogy ha maga ebből a szupertitkos perből a legkisebb szót fölmeri használni a maguk védelmére, na megnézheti magát, tudja, hogy ítélethirdetés után a mi kezünkbe kerülnek vissza ítélet végrehajtásra. A szocializmus fosztóképző, mondta a Pesti Humor, és hát csak ugyan a szocialista igazságszolgáltatás az ellenkezője volt mindannak, amit a halálra ítélt burzsóázia igazságnak tekint.
Azt hiszem az én Laci bátyám, hogy be kell fejeznünk, mert nagyon elszállt az idő.
Valahol el kell vágni a köldökzsinort, különben baj lesz. Hát vágjuk el most. Köszönöm szíves türelmeteket, de hát bennem maradt mennyi? 80-90%-a.
Jó, nagyon szépen köszönjük, Laci bátya. És akkor megkérném Horváth Géza tiszteltes urat, hogy fejezzük be.
Köszönjük szépen Laci bácsinak a nagyon érdekes, hát lett volna még kérdés egészen biztos, de lehet, hogy még majd egy következő alkalommal megkérünk, nem 10-20 év múlva, hanem olyan 2 hónap múlva Laci bácsit, hogy még folytassa. És hát nem tudom, hogy mennyit írt le, de biztatom, hogy írja le ezeket a dolgokat, hogy azért megmaradjon az utókornak. Annak idején Béni bácsi is úgy írta le, hogy majd csak akkor lehet kiadni, ha mindenki meghalt, aki szerepel a könyvben. Hát már rég meghalt mindenki, és ezt a könyvet kicsit megnyirbálva, de azért tavaly előtt kiadták, azt hiszem a Koinónia kiadó. Tehát azért őt is arra biztatjuk, hogy ezeket nyilván le kell írni, amit látott és hallott, és aminek szemtanúja volt. Hát igen, jó lett volna még sok mindenről beszélni. Most fejezzük be, testvérek, azzal, hogy áldást kérünk az Úrtól a mi népünk számára, hogy tanuljunk mindabból, ami történt, és hát sajnos ne sírjuk vissza azt, és megdöbbentő, hogy azért mennyien visszasírják, hogy milyen jó volt az a rendszer, hát akik ültek börtönben, meghurcoltak, titkos rendőrök követtek, azok tudják, hogy mennyire jó volt az a rendszer, és miket nevelt, kiket nevelt ki, és az a megdöbbentő, hogy nagyon sok fiatal ott van mögöttük még ezeknek a régi elvtársak, tanítgatják a következő nemzedéket, úgyhogy ha ők tanítgatják a következő nemzedéket, mert tele van a minisztérium, MOK, bocsánat, nem akarok itt politizálni, de azért látjuk a korosztályokat, hogy kik fújják a harsonát tovább, akkor nekünk is kötelességünk, hogy igen, beszéljük el azt, amit meg mi szeretnénk, és ami a mi vágyunk, és ami a meglátásunk. És nagyon örültem, hogy Laci bácsi előadásából tényleg annak a rendszernek nagyon kiemelte az egyházhoz fűződő kapcsolatát, viszonyát, hiszen nekünk itt is van egy nagy kapcsolódási pontunk. Itt a gyülekezetben én elmondtam egy prédikációval, mindenképpen lehet kettőbe is, hogy amikor Rákosi behívatta a püspököket, és azt mondta nekik, hogy hát püspök urak, mi nem a békákat pusztítjuk el, mi a tavakat csapoljuk le. Tehát ez arra vonatkozott, hogy nem az egyházat ölik meg, csak az egyház élet lehetőségeit elveszik, és majd akkor a békák úgyis elpusztulnak, ha nincs víz. És ugye megszólalt Túróci Zoltán, mert az evangélikus püspök mert megszólalni, és azt mondta, hogy elnök úr, csak ön elfelejt, hogy a tavak felülről táplálkoznak. Hát másnap már nem volt püspök, az hiszem ment a börtönbe is, de megmert szólalni, és elmerte mondani, hogy a tavak felülről táplálkoznak. Hát ez a mi reményünk, hogy az áldás záport az Úr küldi ránk, és cselekszik úgy, ahogy jónak látja, javunkra és üdvösségünkre. Az Úr ímával fejezzük be, testvérek, és így magasztaljuk a mi örökkévaló Urunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Jó éjszakát kívánunk, és áldás békességet!